és Izrael államának szuverén határai a nemzetközi jog szerint. Pár hete felvettem egy podcastet, amiben Trump Gázára vonatkozó tervéről beszéltem, miben többek között válaszoltam arra az állításra, hogy a nemzetközi jog szerint ez a terület, vagyis Gáza, az palesztin terület, nem pedig zsidó, és elmagyaráztam, hogy ez miért nem igaz, meg hogy miért tartozik a nemzetközi jog alapján is ez a terület valójában Izrael államához. Az volt az egyetlen probléma, hogy félre mondtam egy kicsit, egy kis apróságot az egyik nemzetközi megállapodással kapcsolatban, ami Izrael földjére vonatkozik, meg az ebből fakadó jogi következményekkel. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy csinálok egy kis epizódot, amiben kijavítom ezt a hibát, amit csináltam, meg egy kicsit részletesebben is elmagyarázzam, hogy mik is valójában Izrael állama szuverén határai a nemzetközi jog szerint. Először is kezdjük azzal, amit egy kicsit félre mondtam. Azt mondtam, hogy ez az egész terület, ami a brit mandátum alatt volt Izrael államának megalakulása előtt, tehát az egész Jordán folyó és a földközi tenger közötti terület, az nemzetközi jog szerint is Izraelé. Miért? Mivel a Népszövetség, vagy más néven a Nemzetek Szövetsége 1922-es döntése alapján a mai Izrael területét a britek kezébe adták, azzal a feltétellel, hogy a briteknek egy zsidó államot kell létrehozniuk ezen a területen, és hogy ez az utolsó érvényben lévő nemzetközi megállapodás vagy döntés Izrael földjével, vagy Izrael földjének tulajdonjogával kapcsolatban, mivel az ENSZ közgyűlésének 1947-es felosztási tervét, ami azt javasolta, hogy az országot egy arab és egy zsidó államra osszák fel, a zsidók ugyan elfogadták, az arabok nem fogadták el, elutasították, és ezért ez a nemzetközi egyezmény ez nem érvényes, mivel ha csak az egyik fele fogadta el, az egyik fél fogadta el, a zsidó fél, az arab fél viszont elutasította, akkor nem lehet érvényes, ez nem egy érvényes megállapodás. Amit mondtam, az nem teljesen tévedés, és az a rész, ami a Népszövetség döntéséről szól a brit mandátumról, az valójában helyes, de az ENSZ közülésének 1947-es felosztási terve az egyáltalán nem releváns a szuverenitás kérdésében, mivel az ENSZ közgyűlésének határozatai, ellentétben az ENSZ biztonsági tanácsának határozataival, azok nem kötelező erejűek, és tulajdonképpen inkább nemzetközi, a nemzetközi közösség ajánlásaként szolgálnak. Ráadásul ezt a határozatot nem is Izrael földjén élő zsidó és arab vezetőknek címezték, hogy elfogadják és létrehozzanak két államot, hanem egyáltalán az Egyesült Királyságnak címezték, amely megoldást keresett a zsidó-arab konfliktus problémájára, és ennek válaszaként javasolták az ENSZ közgyűlése a felosztási tervet, ami azt ajánlotta, hogy a britek osszák fel az országot egy zsidó és egy arab államra, biztosítsanak teljes polgári jogokat a kisebbségeknek mindkét államban, vagyis a zsidók, akik az arab államban élnek, azok teljes polgári jogokat kapjanak, és ugyanez vonatkozzon az arabokra a zsidó államban. Azon kívül azt is mondták, hogy hozzanak létre oktatási rendszert a zsidó és az arab kisebbségek számára mindkét államban, az ő mindkét csoportnak, mindkét kisebbségnek az ő saját nyelvükön és kultúrájuk szerint adjanak választójogot a nőknek mindkét államban, alakítsanak egy gazdasági uniót a két állam között, egy közös valutával, hasonlóan a mai Európai Unióhoz, állítsanak fel egy bizottságot az ENSZ biztonsági tanácsa részéről, amely felügyeli majd az átmenetet a mandátumi kormányzástól a két állam független irányítására. A britek adják át a katonai létesítményeket rendezett módon a két új állam kormányainak, és még sok más feltétel mellett végül a briteknek el kell hagyniuk Izrael földjét legkésőbb 1948. augusztus 1-jéig. A britek és az ENSZ biztonsági tanácsa semmit nem valósított meg abból, ami a felosztási tervben szerepelt, kivéve azt, hogy a britek valójában elhagyták az országot 1948. május 15-én, néhány órával Izrael államának kikiáltása után. De ha ez így van, akkor mik is azok a nemzetközi döntések és megállapodások, amelyek ténylegesen meghatározzák Izrael szuverén határait? Ahhoz, hogy ezt megértsük, először is tisztázzuk, hogy hogyan is határozzák meg a nemzetközi határokat a nemzetközi jog szerint. Nos, a nemzetközi jog alapján egy szuverén állam nemzetközi határait vagy szomszédos országa közötti határ megalapodással lehet megszerezni, vagy megállapítani, vagy öröklés alapján. Vagyis ez azt jelenti, hogy egy új politikai entitás az automatikusan megörökli az őt megelőző politikai entitás határait. És most ahhoz, hogy hozzunk is egy példát, egy például a határmegalapodás által megalapított határra, van rengeteg példa, de egy példa az Jordánia és Irak határa, az 1984-ig köztük egy egyenes határ volt, egy egyenes vonal, aztán 1984-ben aláírtak egy határmegalapodást, és amiben megegyeztek egy bizonyos területek cseréjéről a határ mentén, és azóta a határ 6 egyenes vonalból áll, és így is van egészen napjainkig. Vagyis volt egy egyenes vonal, megalapodtak egy új határra, és most már más határ van. És hogy hozzunk egy példát egy örökölt határra, erre is van rengeteg példa, de például amikor a Szovjetunió felbomlott, és Ukrajna független államként létrejött, automatikusan megörökölte az ukrán-szovjet-szocialista köztársaság határait. Oké, akkor mik is Izrael valódi nemzetközi határai, és hogyan lettek megállapítva? Öröklés által, vagy határ megalapodással? A válasz főként az, hogy főként öröklés által, néhány kisebb határigazítással a Jordán királysággal, a köztük kötött megállapodás után. Izrael földjének a nemzetközi jog által elismert hivatalos nemzetközi határait először az első világháború után határozták meg, miután felbomlott a oszmán birodalom, amely addig uralta az Izrael földjének területét, meg a környező területeket, és 1920-ban a San Remói konferencia, később 1922-ben az ENSZ korábbi változata, a Népszövetség vagy a Nemzetek Szövetsége, az úgy döntött, hogy bevezeti az úgynevezett brit mandátumot Palesztinára, és a brit ellenőrzés alá adták a mai Jordánia és Izrael területét, kivéve a Golán fennsíkot, ami a francia mandátumnak lett része, és ezt azzal a céllel és azzal a feltétellel tették, hogy újraépítsék a zsidó nép nemzeti otthonát, ahogy ez volt írva a megállapodásban és a határozatban, hol kell ezt a zsidó nép nemzetközi otthonát felépíteni újra, a Jordán folyótól nyugatra eső területen, vagyis a mai Izrael állam területén, beleértve Gázát, Cisjordániát, vagy Júdeát és Szamáriát, de nem beleértve a Golán fennsíkot, ahogy mondtuk, mert az Szíriának volt része, vagyis akkor még csak a francia mandátumnak volt része. 1921-ben az Egyesült Királyság külön választotta a Jordán folyótól keletre eső területet a mandátum területéről, ahogy ezt a mandátum okirata lehetővé is tette a számára, és létrehozta ott a transzjordániai emírséget, és később a Jordán királyságot. Most, miután a keleti Transzjordániát leválasztották a mandátumról, a brit mandátum határai a következők voltak: északon a ma ismert határ Izrael és Libanon között, észak-keleten az a határ, ami Izrael és Szíria között húzódott a Golán fennsíktől nyugatra és a Kinerettó keleti partján, keleten többé-kevésbé a ma ismert határ Izrael és a Jordán királyság között a Jordán folyó mentén és az Arava völgyben, nyugaton pedig a ma ismert vonal, ma ismert határ Izrael és Egyiptom között, ahol Gáza területe is része volt a mandátum területének. Szóval ezek voltak a mandátum határai, és amikor az Egyesült Királyság bejelentette a mandátum végét 1948. március 14-e és a 15-e közötti éjfélkor, létrejött Izrael állama, és ahogy korábban is említettük, egy új politikai entitás az automatikusan megörökli az őt megelőző politikai entitásnak a határait, és ennek megfelelően az újonnan létrejött Izrael állama megörökölte az előző politikai entitásnak a határait, a brit mandátumnak a határait. Néhány órával azután, hogy kikiáltották Izrael állam megalakulását, 5 arab ország, Egyiptom, Jordánia, Szíria, Irak és Libanon betörtek Izrael állam szuverén határaiba, és háború tört ki köztük. Izraelnek végül sikerült visszaverni a támadó erőket, és kisöpörni őket az ország területének a nagy részéről, kivéve a gázai övezetet, amely egyiptomi megszállás alá került, és Júdea és Szamáriát, vagy ahogy a nyugaton ismerjék, Cisjordániát, amely jordániai megszállás alá került. Még egyszer, fontos kiemelni, hogy bár a háború után a tűzszüneti vonalak részben túllépték a nemzetközi határt, mivel, ahogy mondtuk, Gázába egyiptomi megszállás lett, és Cisziordániába pedig jordániai, és azért kicsit arrébb voltak a tűzszüneti vonalak a nemzetközi, hivatalos nemzetközi határtól. Viszont a tűzszüneti vonal nem változik hirtelen varázsütésre új nemzetközi határra, és ezért Cisziordánia és Gáza az megszállt területnek számítottak a nemzetközi jog szerint, de nem Izrael által, hiszen ezek a területek Izrael szuverén határain belül vannak, hanem Egyiptom és Jordánia által, akik Izrael szuverén területét szállták meg. Majdnem 20 évvel később, 1967-ben kitört a hatalmas háború, aminek a végén Izrael visszaszerezte Cisziordánia és Gáza területeit, plusz elfoglalta Egyiptomtól a sínai félszigetet és Szíriától meg a Golán fennsíkot. Hát akkor mi lett ezen a ponton Izrael által elfoglalt területek státusza a nemzetközi jog szerint? Ahogy mondtuk, a Golán fennsík és a sínai félsziget az megszállt területté vált, mivel a nemzetközi jog szerint és a nemzetközi jog alapján ezek Szíria meg Egyiptom fennhatósága alá tartoztak, és Szíria meg Egyiptom szuverén területének tartoztak, míg Cisziordánia és Gáza az meg nem számítottak többé megszállt területnek, vagyis olyan területnek, amit Egyiptom meg Jordánia tartott megszállva, és visszakerültek a terület szuverén tulajdonosához, a nemzetközi jog szerint, azaz Izraelhez. Pár évvel később, 1979-ben Egyiptom békeszerződést kötött Izraellel, elismerve a köztük lévő nemzetközi határt, beleértve Egyiptom és Gáza övezet közötti határt is, ahol az övezet ez izraeli oldalon maradt, és cserélbe pedig Izrael kivonult a sínai fennsziget területéről. Ezután még 15 évvel később, 1994-ben Jordánia is békeszerződést kötött Izraellel, aminek része volt egy határ megalapodás is. Ennek részeként Izrael átadott Jordániának néhány száz négyzetkilométernyi területet az Arava völgyben, meg egy kis szigetet a Jordán folyón. Jordánia pedig szintén átadott Izraelnek pár száz négyzetkilométernyi területet az Arava völgy más részein. És ezek a határok azóta is Izrael állam nemzetközi határának számítanak a nemzetközi jog szerint. Úgyhogy Cisziordánia és a gázai övezet a nemzetközi jog alapján azok még mindig Izrael szuverén területe. Na, most meg az a kérdés merülhet fel, hogy mi van akkor Izrael 2005-ös gázai kivonulásával? Hogy tudjuk, Izrael kivonult Gázából 2005-ben, és kitelepítette onnan az összes lakosait. Milyen hatással van ez a nemzetközi jogra, vagyis a nemzetközi határaira Izraelnek a nemzetközi jog szerint? A válasz erre az nagyon-nagyon egyszerű. A kivonulásnak az izraeli belső jog szempontjából van jelentősége, de semmit nem változtatott a gázai övezet feletti szuverenitáson a nemzetközi jog szempontjából. A 2005-ös izraeli kivonulási törvény szerint megszűnt a katonai közigazgatás a gázai övezetben, az izraeli állampolgárok azok kilettek telepítve a gázai övezetből és kaptak kártérítést, meg lett tiltva az izraeli állampolgároknak, hogy belépjenek az övezet területére, a palesztin hatóság továbbra is Izrael kormánya nevében intézte az övezet palesztin lakosainak ügyeit, az izraeli sékel továbbra is maradt a hivatalos és törvényes valóta az övezetben, izraeli meg továbbra is felelős maradt a határokért, meg a vámért. Ezek mind az izraeli szuverenitás belső ügyei, és semmi közük a nemzetközi joghoz. Az, hogy Izrael nem akadályozta meg a Hamászt abban, hogy a gyakorlatban átvegye az övezet feletti irányítást, és kiűzze meg megölje az ott lévő palesztin hatóság képviselőit, az nagyon súlyos dolog valójában, de semmit nem változtat a gázai övezet szuverén státuszán a nemzetközi jog szerint. Szóval mindezek szerint tisztán lehet látni, hogy a Jordán folyótól nyugatra és a libanoni határtól délre eső összes terület, beleérve Cisziordániát és Gázát is, az a nemzetközi jog szerint is izraeli terület. Semmi más, semmiképpen nem palesztin terület, hiszen soha nem létezett egy szuverén palesztin entitás, és ezért nem is lehetne semmilyen területnek a tulajdonosa. Eddig is tartott akkor a mai fejezetünk. Sukran jazilen, hogy velem tartottak, remélem, hogy élveztétek. Ha igen, iratkozzanak fel a csatornára, és nyomjátok meg a csengőt, kövessenek minket a Spotify-on, az Apple Podcast-en, Facebookon, Instagramon, mint mindig mindhez hagytam lent linket a leírásban. Más szelemi, és a viszontlátásra a következő fejezetekben.